100 éve születtek meg a trianoni határok, de az kevéssé ismert tény, hogy ezek közül az apróbb részletek csak néhány év alatt váltak véglegessé. Voltak ugyanis olyan falvak is, amelyek rajta se voltak azon a térképen, amelyen kijelölték a háborút elveszítő Magyarország új csonka határvonalait. De nem csak ilyen ügyekben kellett dönteniük az új határokat bejáró bizottságoknak, hanem bizonyos esetekben mérlegelési lehetőségük volt javaslatot tenni egyes települések jövőbeli sorsáról. A végső döntést azonban a francia, az olasz és japán londoni nagykövete hozta meg, a britek képviselőjével közösen a mai nyugati határainkról. A következő beszélgetésben a nyugati határvonal mentén vizsgáljuk meg a 100 évvel ezelőtt történteket. A részletekről Tímár Gábort, az ELTE TTK geofizikai és űrtudományi tanszékének vezetőjét hallják.
Abból induljunk ki, hogy volt egy nagyon hevenyészett határleírás magában a trianoni szerződésben. Ez ugye 1920 júniusában írták alá, de gyakorlatilag már a megelőző 3-4 év alatt rakták ezt össze, és ez egy kb. 1 milliós térképet kell mögé képzelni. Tehát olyan térképet, ami fel olyan jó, mint egy autó térkép. Vagyis nincs is rajta minden falu. És akkor ezen a térképen föl van tüntetve nagyjából a határ, és emellett van egy szöveg, ami leírja azt, hogy a határ Magyarország és Ausztria között úgy néz ki, hogy elindulunk innen, ott kijelöl valaki majd a helyszínen egy pontot, onnan elmegyünk idáig, és akkor közte helyszínen kijelölendő vonal, amely Magyarországnak adja ezeket a falvakat, Ausztriának meg azokat, ez a vasút teljesen magyar területen van, az a csatorna az osztrák területen van, elmegy aztán onnan eddig a magassági pontig, így van leírva, és innen kell majd dolgozni a helyszínen. A helyszínen dolgozásra pedig fölállítottak határkijelölő bizottságokat, amelyben az Antant hatalmak mindenhol 4 delegáltat küldtek, ilyen nagyok, alezredesek, ezredesek, és akkor például az esetünkben, ahol Lendva vidékről beszélünk, akkor a magyar és a nevezik jugoszláv félnek a szerb-horvát szlovén államot, ezek is küldtek egy-egy delegátus, tehát akkor 6 delegátusból áll a határkijelölő bizottság, és akkor ezeknek a dolga, hogy ezt a gyakorlatba átültessék, ami a trianoni szerződésben van. Ennél, ha szabadnék kicsit tovább mennem, ennél egy picit többről van szó, a trianoni szerződéshez belékelték egy kísérőlevelet, amely megengedte azt, hogy megalapozott néprajzi és vagy gazdasági érvek esetén a trianoni szerződésbeli határvonaltól kismértékben el lehet térni, és ilyenről tudunk is, tehát voltak ilyen esetek, például Ausztriával a Pinka-völgy, vagy például 1923-24 körül Salgó-Tarjántúl északra a Somoskő térségében valóban történt ilyen eltérés. Ez, hát a határbizottságok erről magában már nem dönthettek, ehhez nekik hát ki kellett kérniük a Népszövetségnek, vagy a győztes hatalmak nagyköveteinek a véleményét.
Azt utólag még tudjuk rekonstruálni, hogy például a Pinka-völgynél, talán ez kevésbé ismert, mint a Salgó-Tarjáni eset, mi volt az az érv, ami végül Magyarország mellett döntött?
Hát ez elég érdekes volt, persze. Ezek a határkijelölő bizottságok, ezek be is járták a területet, a magyar területen is, meg az utódállamokhoz került területeken is. Elmentek a falvakba, és ott nagyon sok helyen azzal találkoztak, hogy hát magyar zászlókkal várták őket, hogy akkor most itt minket visszacsatolnak, és akkor érvénytelenítik ezt a igazságtalan diktátumot. Vagy például olyan is tudunk itt Ausztriánál, hogy egy falu Ausztria mellett tett ilyen érzelemnyilvánítást, és akkor később Ausztria kapta azt meg. Tehát ez egyfajta, hát ezt nem mondom, hogy népszavazás volt, de ilyen véleménynyilvánítás is volt emögött. És a Pinka-völgynél ott az történt, hogy nagyon sok ilyen történt, amelyre hivatkozva a magyar fél javasolta a határkijelölő bizottságnak, hogy korrigálják Magyarország javára, hát lényegesen jobban, mint ami aztán megtörtént a határokat, amelyet a határkijelölő bizottság magáévá is tette ezt az elképzelést, és fölterjesztették a nagykövetek tanácsának, amely viszont ebből csak 8 falunyit engedett. Tehát 8 falunyit hagytak meg Magyarországon ott a Pinka-völgyben, ez Szombathelytől nyugatra van, ez a soproni népszavazás után bő egy évvel történt, ott is Magyarország javára korrigálták a határt. Egy nagyon hasonló esetről beszélünk most a Lendva vidéken, csak ott ez nem történt meg. A határbizottság ugyanúgy megtette ezt, de a nagykövetek tanácsa leszavazta.
És ott mi volt a javaslat, és mi volt az érv? Ugyanez, beértek a falvakat, és úgy érezték, hogy ezek inkább Magyarországhoz szeretnének tartozni?
Igen, igen, pontosan ez történt, ez volt a hivatkozási alap, illetve hát részben az, hogy ennek a visszacsatolásra javasolt zónának, hát nem valami nagy területről kell itt beszélni, 27 település, de hát ezek ilyen őrségi, meg nyugatzalai apró falvak a nagy része, hát ez van benne egy-kettő, ami kicsit komolyabb. Egy részénél azt tapasztalták, hogy itt mindenki magyar és ide szeretne tartozni. Az északi rész, ami inkább ugyanolyan szlovén, mint a Magyarországon maradt vendvidéki hírfalú, ott meg az volt az érv, hogy hát ők inkább Szentgotthárd felé a járásközpontjuk felé gravitálnának, és akkor erre hivatkozva a határkijelölő bizottság Antan többsége azt javasolta, hogy oké, itt a trianoni határ, kijelöltük, de még azt javasoljuk, hogy ez a 27 település maradjon Magyarországnál. Ez volt a javaslat, és ezt egy évvel később a londoni nagykövetek tanácsa szavazott erről, és hát ezt nem támogatták.
A 27-ből egyetlen falut sem?
Ebből a 27-ből egyetlen falut sem. Azt viszont tudni kell, hogy a jugoszláv megszállás, ideiglenes megszállás a trianoni határkijelölés előtt az ennél kettő faluval többre terjedt ki. Tehát van két olyan falu, illetve most már azt mondanám, hogy település rész, ami a Magyarország része, amelyet viszont a trianoni határkijelölésnél visszakaptunk. Az egyik az Szomoróc, ez Kerca-Szomor nevű, a 30-es években egyesítették Kerca nevű faluval, és akkor Kerca és Szomorócból lett Kerca-Szomor, ma itt találjuk meg, ennek a nyugati település része a szlovén határ mellett a Szomoróc. Ezt a trianoni szerződés nevesíti is, hogy ez Magyarország része, tőfüggetlenül a jugoszláv katonaság oda bevonult 1919-ben, és hát ők voltak birtokon belül. Volt is ellenük egy lázadás a trianoni szerződés aláírása után egy pár hónappal, amiért ezt most aztán a múlt évtizedben a legbocsabb község címet, a Comunitas Fortissima címet is megkapta Szomoróc, de valójában csak itt a határkívüli bizottság határozatok után keveredett ez vissza Magyarországhoz, és van egy ma Bödeháza településnek az északnyugati település része, ami Szent István lak néven ismert. Korábban volt egy Jósec nevű neve, ez szlovén neve a településnek, aztán 1900 körül kérték az ott lakók, hogy Szent István laknak nevezzék. Ezt is megszállta a jugoszláv katonaság. Ez marha érdekes, mert a két szomszédos falu, a Jugoszláviának szánt Zsitkóc és a Magyarországnak szánt Bödeháza nevesítve van a trianoni szerződésben, úgyhogy melyik országhoz melyik. Ez pont a kettő között van. Azon a kisméretarányú térképen, amin a trianoni szerződést meghúzták, nincs is rajta ez a település. Tehát igazából erről nem döntöttek akkor. És hát a jugoszlávok úgy döntöttek, hogy ide bevonulnak, és a határkijelölő bizottság aztán úgy határozott, hogy hát Bödeházához van közelebb ez a település, maradjon Magyarországé. Tehát ez a kettő visszatérhetett Magyarországhoz, de a másik 27 az nem.
Tulajdonképpen akkor a későbbi Szent István laknak ez egy ilyen évekig tartó kérdés volt, hogy melyik országhoz fognak tartozni, hogyha nem voltak rajta a térképen?
Igen, így van. Szent István laknál ugye éles kérdés volt, és Szomorócnál is éles kérdés volt, hiszen bár a szerződés világosan Magyarországnak adta, de a jugoszláv katonaság szállta meg 1922. februárjáig, tehát február elején vonult ki mind a két településről a jugoszláv katonaság, és vonult a magyar közigazgatás. Tehát addig ez egy teljes kétségek között lehettek ott lakók, hogy mi lesz velük.
És még egy kérdés a 27 településre visszatérve úgy egyben, ami ugye a mai Szlovénia részét képezik, hogy ezek a települések egyébként többségében magyarok átalakott falvak voltak? Tehát akár jogos lett volna a helyszínelő biztosoknak a kérése, hogy ezek Magyarországhoz tartoznak?
Igen, 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 igen. Hát a középső és a déli rész az egyértelműen, az északi részből az őri hódos az magyar többségi volt ekkor, és akkor van egy Sal nevű település meg, ami attól északra a mostani magyar-szlovén határfele van, ezek pedig tiszta szlovén települések voltak. Ettől még persze ugyanúgy érhették a Magyarországnál maradást, mint ahogy a Pinkavölgyben is több német nemzetiségi falu nyilatkozott, úgyhogy inkább Magyarországnál szeretne maradni. Tehát akkoriban azért ez a nemzetiségi hovatartozás nem volt egyértelműen döntő szempont az állami hovatartozás preferálása felé, de hát nem kérdezték meg őket ténylegesen. Az viszont biztos, hogy a mai alsó rendben a környéke, tehát ott, ahol a mostani magyar-szlovén nyelvhatár is húzódik, az egyértelműen etnikai alapon jogos lett volna a Magyarországnál tartás.
Ez lehet, hogy már nagyon bulváros kérdés, és nem az ön szakterülete, de azért megkérdezem, hogy ezekről az emberekről, akik döntöttek, erről a néhány emberről tudunk többet, hogy ők kik voltak, hogyan kerültek ezekbe a bizottságokba, milyen nemzetiségűek voltak,
ilyesmi? Igen, Igen, azt lehet tudni, hogy amikor ezt döntést meghozták 1922. novemberében, akkor kik voltak az Antant szövetséges és társult főhatalmak, így nevezik ezt, Lombé nagykövetei. Itt öt hatalomról van szó, amelyek közül az Egyesült Államok ki is vonult, tehát azt mondta, hogy ő ebben a komédiában nem hajlandó részt venni, mert nem erre gondoltak, mint amit aztán később ebből lett Versailles-ba meg Trianonba. Úgyhogy a maradék az a Angliának, vagy Nagy-Britanniának nyilván nem volt londoni nagykövete, tehát a külügyminisztériumból valakit kijelöltek. Emellett Franciaország, Olaszország és Japán londoni nagykövete volt az, akik ezt a konkrét döntést meghozták. Illetve azokban az esetekben, amikor nem a nagykövetek tanácsa, hanem a Népszövetség tanácsa döntött, akkor ott a Népszövetség addig már megalakult, és minden tagjának, hát ez ilyen 20-30 körül, most meg nem mondom pontosan, de a érdekes mondani, a trianoni szerződésnek az első 26 pontja nagyon részletesen megmondja, mert az gyakorlatilag a Népszövetség alapító iratainak az átvételét jelenti, hogy kik ezek az országok, vagy meg melyek voltak ezek az országok, az ő egy-egy delegáltjuk döntött ezekben az esetekben.
És akkor Magyarország részéről nem is volt senki delegálva ezekbe a bizottságokba?
Nem volt. Hát a Népszövetség tanácsában, amikor döntöttek rólunk, akkor a határbizottságnak a magyar tagja az jelen volt, és előterjesztette ezt. A nagykövetek tanácsában ott pedig az Antant elnök, mindig az Antant küldött, valamelyik Antant küldött volt az elnök, itt ebben az esetben Nagy-Britannia egyik tisztje volt az elnök, aki Magyarország érdekei mellett állt, és ezt képviselte, de leszavazták.
Hogy látja, hogy ezek a bizottságok egyébként, bár ez nem egy tudományos kifejezés, hogy mi az igazságos, de igazságos szemlélettel próbálták ezeket a kis mini trianonokat meghozni, hogy melyik falu hova tartozzon?
Hát én ezt mondjam, ennyire ebben nem látok bele, de nekem van egy érzésem meg, hogy olvasgattam itt a vonatkozó irodalmat. Kicsit ilyen patika mérleg is lehetett ebben. Tehát nézzük meg, hogy volt 1921-ben Magyarország visszakapta a Sopront a népszavazással, aztán utána a következő évben döntés született a Népszövetség tanácsában, illetve a nagyköveteknél a Pinkavölgy visszacsatolásáról, és több apróbb ilyen dolog is történt, de hát ez a kettő, ez mondjuk eléggé jelentősen elmozdította az ügyet abban az irányba, hogy láthatod, hogy Magyarország itt most erőre kap, idézőjelben. Magyarország kezdeményezte a fölvételét Népszövetségbe, azt hiszem, hogy föl is vettek minket akkorra már, tehát ott egy kicsit az is lehetett a háttere ennek, hogy nehogy már ennyit tudjanak, nehogy már mindent megkapjanak. De egyébként van egy másik nagy különbség az osztrák határmódosítások meg között, hát itt egy idézőjel mondom győztes utódállamról van szó Jugoszlávia esetében, tehát ahogy Ausztriánál még mondhatjuk azt, hogy talán pártatlanul meg tényleg a helyszínt megnézve próbáltak a határkijelölő bizottságok és lesz felügyelő szervekkel viselkedni, itt azért Jugoszlávia felé lejtett a pálya.
100 évvel Trianon után van még mit kutatni ezekben a térképekben, korabeli adatokban? Tehát lesz még mit elemezniük?
Hát nézze, amit én csinálok, és inkább hobbiból, mert ez nem az én saját tudományos területem, de hát mondjuk a térképekhez nyilvánvalóan értek. Amit én csinálok, az, hogy előszedem ezeket a kevéssé ismert sztorikat, mert most már azt kell mondjam, hogy még Sopron az még úgy ismert, de Salgó-Tarján túlészakra, ami történt, vagy akár a Pinka völgy, ezt már kezdjük elfelejteni, és azért még voltak ilyenek. Tehát most ez a 100 éves évforduló, ez arra egy nagyon jó apropót ad, hogy a részben a Pongea blog, részben pedig a Trianon 100 gyengület kutatócsoport segítségében ilyen LPTTK-s kutatóként abba bekapcsolódjak, hogy hozzuk a nyilvánosságra ezeket. Az egyébként helyileg biztos érdekes, de szerintem mások számára és minden magyar ember számára érdekes részleteket.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Timár Gábort, az LPTTK geofizikai és űrtudományi tanszékének vezetőjét hallották.